Szeretnél a cégedben legális rabszolgákat? Épp erre épül egy új iparág itthon. Kell cégvezetőként a személyes márkáddal foglalkozni? A kutatások szerint igen.
Döntött a kúria, nem munkaviszony, a volt futárkodás. Ahogy a bevezetőben hallhattad, már érdekes témáink lesznek itt, és akkor tudod, eldöntheted, hogy rabszolga leszel, vagy vállalkozó, vagy rabszolga, mert igazából...
Nem, rabszolga az nem lehetsz. Rabszolga ezek Fülöp-szigeteki rabszolgák.
Ők jönnek ide?
Aha.
Vagy azért? Na, erre kíváncsi leszek erre a hírre, ez erős hír.
Erős hír, de szerintem erről beszélnünk kell. Egy kicsit sajnálom, hogy Eszter nincs itt. Mert biztos, hogy ezt tudna jókat hozzászólni, de közben meg nem akartam nagyon hagyni, elhűlni a dolgot. Nem kifejezetten KKV fókuszú, de úgy gondolom, hogy a következő évtizedek munkaerőpiaci trendjeit ez meg fogja határozni, és ezért akartam behozni mindenképp. Ugye a Fülöp-szigeteki munkások egy aránylag új jelenség, tavaly indult be nagyon, több mint 10 000-en érkeztek tőlük Magyarországra, és egy egészen új iparág lett egyébként az ő közvetítésük, tehát ez a távol-keleti fizikai munkás behozatal, ha most rákeresel a Google-ben, egy csomó oldalt kiad, rengeteg ilyen cég nőtt ki a semmiből, de egyébként a nagyok is foglalkoznak vele, százasával hozzák be őket. Egyrészt nagyon keményen ráállt a Fülöp-szigeteki kormány, hogy segíti, támogatja a folyamatot. Na, de ez a lényeg, hogy egy csomó ilyen domain van, úgyhogy egészen sokan indítottak most erre amúgy céget, hogy őket elkezdjék behozni. Hát egyrészt van itt egy új trend, meg egy üzleti lehetőség, szerintem ebbe még bele lehet vágni, mert ez még mindig egy növekvő piac. A másik probléma viszont kicsit visszásabb, és ami miatt ezt a rabszolga témát behoztam, az, hogy kommunikálnak ezekről a munkásokról közvetlen ezeken az oldalakon. Tehát az a kommunikáció, meg a marketing alapja, hogy ezek az emberek mennyivel jobbak a magyar munkásoknál, és hogy akármilyen termelő céged van, te Fülöp-szigeteki embereket akarsz, és hagyd a magyarokat a picsába.
Mert hogy igen.
És hát vannak túlulás, ilyen jó dolgok, ilyen. Hogy örülnek, hogy dolgozhatnak, meg de a legdurvább, hogy magas a motivációjuk és monotonitás tűrésük, mert az otthon lévő családjuk megélhetése a tét.
Az szép.
Ez nyíltan felvállalják ezek a cégek, hogy ezek a munkások annyira rossz körülmények közül jönnek, és annyira kiszolgáltatottak, hogy keményen fognak dolgozni, félnek attól, hogy kirúgod őket, úgyhogy mindent el fognak vállalni, kevesebb pénzért, mint a magyarok. Úgy. És hogy ez így valahogy visszás, tehát hogy ha vállalkozói oldalról nézzük, akkor ők tényleg egy olcsóbb, motiváltabb munkaerő lesznek, mint a magyarok. A fejlett ország Magyarország egy inkább jóléti, mint nem jóléti társadalommal, és sajnos megvan az, hogy nem annyira akarunk már dolgozni, főleg nem soron, meg ilyen nehéz fizikai munkás helyeken. Úgyhogy ilyen szempontból javíthatja a versenyképességet a KKV szektorban is, ha valaki azt mondja, hogy oké, akkor én Fülöp-szigeteki munkásokat fogok beszerezni. Olcsóbban tud gyártani, többet tud gyártani, könnyebb növekedni, könnyebb piacra lépni egy új termelő cégnek mondjuk, vagy egy kézműves cégekbe, ha gondolkodsz, akár egy sörfőzde azt mondja, hogy szeretne bővülni, kétszer ennyi sört csinálni, akkor egy teljesen reális és elgondolkodni való dolog az, hogy magyarokat vegyenek fel, vagy Fülöp-szigetekieket.
Igen. Valóban durva. Itt nézek pár landing page.
De ezek a leírások nagyon durvák.
Bérspirál rész például, hogy évenkénti béremelés nem jelent megoldást, ugye, hogy megtartsd a munkaerőt, mondjuk ez igaz, de hogy látszik azt, hogy mennyire triggerelik egyébként. Ezt tudom mondani nektek, hogy most ez egy jó...
Ez egy jó landing oldal amúgy.
Igen, tehát hogyha úgy nézzük egyébként, amikor mondják, hogy válts ki érzelmeket a weboldaladon, a tartalmaiddal, ez az... Lehet, hogy túlzó meg minden, de valójában egyébként azért nézzük most a másik oldalt is, mert én attól még tudom mondani, akár múlt és KKV-t is nézünk, mert nagyon sokan KKV-ban helyezkednek el. Egyébként lehet, hogy egy zalai hotelban például, mert nehéz munkaerőt találni, mert hogy értem szerint a zalaiak kimentek Ausztriába, és akkor ugye ez igen. nehéz. Tehát, hogy ezekkel küzdenek a cégek egyébként, és csak hát most mivel kampányidőszak van, tehát hogy most azt is tudni kell. Most ezeknek a cégeknek szezonjuk van. Bármi, amit most kitalálsz, azt nyomni kell, ahogy a csövön kifér. De hogyha aztán ránézel a professionre, semmi, egy álláskereső portál ma egy Magyarországon az egyik legnagyobb, valahogy ezzel nem foglalkozik. Nekem ez egy kicsit fura. Mikor igen. most melyik piac megy felfelé? Oké, nagy cég egyébként meg ellátja a szolgáltatását, meg nehéz megkerülni, de hogy ezt nekem tök érdekes.
De amúgy hogy? Itt bejön az a kérdés, hogy amúgy meg mit tudsz tenni? Tehát, hogy tudnád elérni azt, hogy egy egész társadalom, aki nem akarja már ezeket a munkákat elvégezni, az mégis felnőjönnek, és akik egy-két év múlva leérettségiznek, azt mondják, hogy hú, én CNC esztergályosnak akarok menni.
Szerintem, figyelj, mindennek rossz a marketingje. Tudod, miért mondom? Most ez hülye hangzik. A munkát is marketingelni kell.
Ez igaz.
Milyen érdekes, hogy az emberek akarnak influencerek lenni, mert nagy a marketingje. De mondok mást, ami pont az ellentetje. A TikTok népszerűvé tette a kamionozást. A vezetője, a Hab Olivér mondta nekem azt, és ebből cikket készítettem, hogy ugye a TikTok miatt akarnak sokan kamionozni.
Igazad van, és ez egy tök jó példa. Menő lett kamionozni.
Ott a toborzás, és lehet, hogy egy vágyad, és mondok egy jó példát, nekem van egy 19 éves kisöcsém. Ő ezeken a tartalmakon szocializálódott, hiszen ebben nőtt fel. Neki például nem vágya az, hogy egyetemi diplomája legyen, meg ilyesmi. Ő ráhatnak ezek a kamionozós videók, és lehet, hogy nem akar országhatárokon át kamionozni, hanem akár csak belföldön, neki teljesen már mások a céljai. Szóval én nem gondolom azt, hogy ezt ne lehetne. Erre igazából el vagyunk késve, én úgy gondolom, ebben, vagyis hát ugye a cégek, még lehet egyébként megoldani, meg ilyesmi, de hogy az egyes munkaköröknek igenis kell egyfajta reklám. Nem is tudja az ember, hogy mivel foglalkoztat, mennyivel másabb. Mondok egy érdekes példát, és azért az ízgi lehet, hogy mennyi olyan multiban dolgozó van, akár szélszes, meg ilyesmi, hogy elmegy tanyára inkább dolgozni, vagy nekem a kedvencem az, amikor így a pandémia környékén nagyon sok sztori így feljött, hogy ki mivel, mire vált, mit dolgozik, meg ilyesmi, és volt olyan, aki ott hagyta ezt a multis világot, és elment burkolók mellé segíteni, illetve közben elvégzett egy ilyen képzést, és azt mondta, hogy úristen, mennyivel más, felüdülés neki ez az egész. Mondta, hogy mintha nyugodtabb lenne, lelassult volna. Tehát, hogy egyébként ezt meg ezeket a mintákat, amikor látják akár a fiatalok, tehát, én nem tartanám őket elveszettnek. Tehát látják a fiatalok, amikor nem tudom, ott van a szüleik, akik vállalkozók, vagy vezetők, vagy valamilyen multiban dolgoznak, és látják, hogy kizsigereli a főnök őket, mindig panaszkodnak.
Ja.
Ja. De egyébként minden élemnek két oldala
van. Igen. Közben meg tény, hogy igen. Tehát, hogy a cégek azért most nagyon sok helyen szenvednek. Igen. És pont ezeket a ilyen gépkezelő operátorokat nagyon nehéz találni, elképesztően kevesen vannak ahhoz képest, amennyi kéne, és a cégek azon szenvednek, hogy tartsák meg őket fél évnél tovább, mert igen. ha a másik helyen 20 000 forinttal többet ígérnek neki, akkor gondolkodás nélkül átmegy. Igen. Tehát, hogy nulla lojalitás vagy bármiféle elköteleződés van, oda mennek, ahol éppen többet adnak egy 10-essel. És ezt szó szerint mondom, mert van ismerősöm, aki termelésvezető egy KKV-nál.
De ez megint a cégek hibája. Tehát, hogy csak a pénz miatt tudod az embert motiválni, akkor a cégben van probléma. Pont.
Ez is igaz.
Podcast, hallgassátok meg a Moldován interjút. Szerintem meg lehet találni azokat a munkaerőt, és ez egy hülye kifogás, hogy jaj, nem lehet munkaerőt találni. Hát ha szar a cégkultúra, ha semmibe veszed a munkaerődet, akkor ne csodálkozzál, hogy egy 20-as ér arrébb megy.
De hát itt a megoldás, jönnek a Fülöp-szigetekiek, ja, akik igen. Örülnek, hogy dolgozhatnak, eleve motiváltan jönnek ide, mert addig se otthon vannak, legalábbis az oldalak leírása szerint.
Igen. Egyébként érdekes meg majd, most felhoztad ezt a témát, és akkor pont mosolyogtam, mert én valamikor februárban akarok egy cikket írni. Szóval, hogy ilyenekkel foglalkoznak, de sokat beszélgettünk erről. Uh-huh. És ők mondták, hogy azért érdekes ez az egész, mert azért beilleszteni ezeket a munkaerőt nehéz. És képzeld, van egy durva horror sztoriuk, ami pont aláírja azt, hogy ezeket a szarokat olvassák a cégvezetők, uh-huh. hogy akiket behoztak munkások, most nem is mondom a nemzetet, mert lehet, hogy akkor könnyen megtaláljátok, hogy kiről van szó, és nem akarom támadásokra támadjátok az ügyfelünket. Tehát, hogy amilyen munkásokat behozott, vendégmunkásokat, ők hívták, sőt nem is, a cégvezető hívta, hogy te, hát mi van ezekkel a munkásokkal? Hát nem jöttek be dolgozni. Ő meg felhívta ezeket a munkásokat, ja, hogy mi van.
Vannak olyanok, akik megszöknek.
Nem, úgy tudod miért? Na, jöttem. Megkérdezte tőle, egy kertészetben dolgoztak, uh-huh. és megkérdezte tőle tőlük, hogy nem mentetek dolgozni, és azt mondták, hogy 14 óráztatta őket. 14 óráztatta őket. Azok meg nem szóltak.
Jézus, hát de persze, hogy nem szólnak, nem mert itt van ez a kiszolgáltatottság, persze. amit mondtunk. Ezért lehet ezt ilyen legális rabszolgatartásnak nevezni.
Igen.
Mert ez tényleg nem azért jönnek dolgozni, mert annyira szeretnek nálad dolgozni, hanem mert félnek, hogyha nem csinálják meg a 14 órás szarmunkádat, akkor otthon éhen hal a családjuk. Igen. De ez nem oké. És egy cégvezető oldaláról se oké, hogy ő úgy gondol a munkatársakra, meg a munkaerőre, mint hogy ilyen, jaj, de jó, végre lehetnek rabszolgáim.
Igen. Viszont behoznék egy másik nézőpontot, hogy nekünk még ezt meg kell tanulni. Tehát most látunk ilyen nagyon sok kilengést, érted? Hogy ez a durvábbik verziója, meg ez a rabszolga tartásos verziója most, amiről beszélünk, de azért nekünk magyaroknak tanulnunk kell azt a cégeknek, hogy milyen vendégmunkásokkal dolgozni. Uh-huh. Mert egy osztrák, egy német, meg egy brit rajtunk keresztül tanulták ezt például meg. És ott is ezen ők átmentek. Ez olyan, mint elmész Ausztriába, már ott vagy bent Ausztria, majdnem közepén, Salzburgnál, benzinkuton, és ott is magyarok dolgoznak. És akkor érted, így meglepődsz, és ezen nem kell meglepődni. És hogy mi mentünk ki, és ők ugyanúgy megtanulták ezt, és erre ezt meg kell tanulni a magyar cégeknek is, hogy kell velük bánni, meg ilyesmi, mert egyébként lehet, hogy ezek a landing page-ek, meg ilyesmi azért túloznak is. Tehát érted? Tehát, hogy értelemszerűen végletekig se dolgoztathatod őket, de az tény az, hogy most még ezt az elején ki tudják használni, de én azt gondolom, hogy ez változni fog, és leülepszik, bár tudom, naív vagyok.
Meglátjuk. Itt az is érdekes lesz hosszú távon, hogy egyébként ez a sok tízezer ember, aki ide fog jönni, szerintem a következő egy-két évben ők amúgy mondjuk itt akarnak maradni, és a családjukat hozzák majd ide, és esetleg letelepednek, vagy tényleg csak ide jönnek egy évre, két évre ilyen projektmunkákra, és küldik haza a pénzt, és hazamennek, de azért ennek hosszú távon lesznek komoly hatásai a társadalomra és a munkaerőpiacra.
Az biztos. Ja, na menjünk tovább, és ha már vendégmunkások, szerintem ma nem tudsz úgy rendelni a Voltról vagy a Foodoráról, főleg Budapesten, hogy ne egy külföldi szólna bele, hogy...
Micsoda átkötés,
igen, nagyon igen, de tényleg nem, tehát hogy nem is érted, hogy mi van, csoda, hogy oda talál a lakásodhoz.
Igen.
És akkor a kúria az ételfutár üzleti modellben alkalmazott munkavégzést nem minősítette munkaviszonynak, tehát a Wolt, Foodora vagy más platform alapú megoldás esetében a jelenlegi alvállalkozói megoldás nem minősül rejtett munkaviszonynak. Például a bíróság elé vitt futár példában látható volt, hogy igazából akár vissza is utasíthatta az adott munkát az emberke, nem volt hierarchikus kapcsolat és egymástól való függőség sem. Egyébként ez a, én azon röhögtem az egészben, hogy rácsodálkozunk erre, de ezek a taxisofőrök már évtizedek óta így működnek, hogy, hogy ezek a taxisokat mindig, és én is szoktam boltozni, meg ilyesmi, és szerintem az a szolgáltató rendben van, de hogy baszki, ezek a taxisokat mindig, mintha valami Isten tudja, mik lennének, különcként kezeljük őket, ez egyszerűen nem értem. Na mindegy. Igen. Visszatérve a kúria megállapítására, a futár maga dönti el, hogy, hogy ő akarja ezt, hogy vállal-e, és mennyi aktív időtartamot vállal, maga osztja be az idejét, amikor a feladatokat vállalt, és ezt senki nem ellenőrizte, és nem kérte számon. Ezt mondja a kúria.
Egyetértek a kúriával. Igen.
Meg ez egy új dolog, tehát hogy nehéz ez. Na, platform munkavégzés új terület a munkajogi szakértő szerint, amelyben keveredik a munkajogi és a vállalkozás alapú foglalkoztatás. A szakértők szerint bár önálló munkavégzésnek minősül, ám például a futár jelentős mértékben függ a megbízótól. Ez teljes mértékben igaz, például a briteknél is, az Uber sofőröknél beszéltük még korábbi hírszemlében, hogy azért nem igencsak jót úgymond dolgozni, és nagyon kevés joguk van. Mondjuk erre mondanám azt, hogy az is lehet, hogy dönthet, hogy Uber sofőr lesz, vagy nem, de, de tudom, ez nehéz egyébként, mert lehet, hogy csak, lehet, hogy csak Uber sofőr tud lenni, meg belekényszerítették, meg minden, azért ott is olvastunk horror sztorikat. Na, ezen én felnevettem, a szakértő szerint. Egyes rendszerek kihasználják, hogy sokan saját akaratukból, például a kollégáikkal való verseny miatt rendszeres munkát végeznek, valójában akár magasabb óraszámban is, mint amennyit a munkajogi szabályok megengednek. De könyörgöm, most beszéltük, most mondta a kúria, hogy ez vállalkozás. Ez alvállalkozó, nem igen. munkaviszony. Mi az Istenért kell ezzel a részével foglalkozni? Nem tudom.
Ez de, is egy alvállalkozói
dolog. Igen, engem még sose. Tehát, hogyha sokat akarok keresni, akkor többet dolgozok. És egyébként a vállalkozókat szokták mondani, igen, lehet, hogy 20 év után én is majd kevesebbet dolgozok, mert megértem, nem? Mert a 20 éved viszont, mint hogy most az első 10 évet, végig dolgoztam, pont azért, hogy utána remélhetőleg ugye kevesebbet dolgozzak. Na most oké, ez mondjuk picit az is érdekes, hogy itt igazából nem tudsz olyat építeni, amiből passzív jövedelmed lehet, tehát hogy, tehát hogy ezt a részét is én értem, viszont kimondta a kúria, hogy ez nem munkaviszony. Tehát hogy akkor miért ne vállalhatnál többet, nem? Te döntöd el.
Igen. De hogy ez is, igen, az, hogy te döntöd el, mennyit dolgozol, meg mikor, azért ez egy nagyon-nagyon alvállalkozói igen. dolog. És most mi az, hogy rendszeresen munkát végeznek a verseny miatt? Ennyi erővel egy PPC hirdetés kezelő, egy grafikus vagy egy videóvágó is a verseny miatt vállal több munkát, mert nem akar elesni az ügyféltől meg a megbízástól.
Igen.
Ha valaki neked 30 óra munkát akar adni, te meg 20-at akarsz dolgozni, akkor eldöntöd, hogy vállalod-e vagy nem.
Igen. Na most minden rendszernek persze van előnye, hátránya. Itt egyébként azért még itt behoznék egy olyat, tehát hogy nézzük meg egy másik oldalt, hogy az önfoglalkoztatónak nincs reális alkupozíciója a nagyvállalattal szemben, és nem tud szolgáltatására emelni.
Igen. Ez az egyetlen dolog, tehát ha veszel egy hosszú listát, akkor ugye két oldalra tudod szedni, hogy mik azok a tulajdonságai ennek az ételfutárkodásnak, amik vállalkozóvá, és mik azok, amik bújtatott munkaviszonnyá teszik, akkor ez tény, hogy a bújtatott munkaviszony oldalán van. Igen. Mert ő, mint vállalkozó egyébként nem szabadon tevékenykedik egy piacon, ő maga amúgy magától nem vállalhat ugye munkát.
Igen,
de ha végigveszed az összes tételt a listán, akkor még mindig sokkal-sokkal több tényező mutat arra, hogy ő inkább vállalkozó, mint hogy bújtatott munkaviszony lenne. Szóval ez nyilván valamilyen szinten egy ilyen szürke zóna, nem teljesen fekete-fehérként eldönthető, de ha valamerre billennie kell a mérleg nyelvének, akkor én egyetértek a kúriával, sokkal több vállalkozói rész van ebben.
Persze, de egyébként, ja, de ez érdekes, de máshol is van ilyen. Tehát mondjuk egy villanyszerelő, aki bedolgozik alvállalkozóként az E.ON-nak, vagy az MVM-nek, és ott is vannak ilyenek megállapodások.
Tehát, de ő elmehet utána magámba, vagy maszekba, csinálhat saját, lehet szabadúszó. Itt tényleg a futárok nem csinálhatnak mást. Tehát a Volttól átmehet a Foodorához, és a Foodorától visszamehet a Volthoz, ezen kívül
de ha már
nem tud más csinálni.
Simán lehet az, hogy vállal egy-két pizzázónak is kiszállítást, érted?
Amúgy igen, igen. Ez is valahol jogos.
Aztán lehet, hogy felépít egy ilyen futárcéget. Na mindegy, ez egy érdekes...
Ez egy új dolog, igen, ez a platform munkavégzés.
Igen.
Hogy ezek nem is tekinthetők azért szabadúszó egyéni vállalkozónak, de tény, hogy nem. Kezdjük ott, hogy a saját eszközeikkel dolgoznak.
Igen.
Az már egy nagyon nagy vízválasztó szokott lenni a bújtatott munkaviszonynál.
Igen, de a kuria döntésen most megnyitja egy kicsit azt, hogy kicsit lazában gondolkodsz platform alapú megoldásban is, érted?
Igen,
vállalkozók,
igen.
Figyelem.
Így van.
Platform alapú dolgokba lehet, hogy lehet gondolkodni.
De amúgy meg akkor csinálhatnának egy új szabályozás kategóriát, és mondhatnák azt, hogy akkor erre más szabályok érvényesek, uh-huh. hogy ezek nem egyéni vállalkozók, de nem is munkaviszony. Tehát a munkatörvénykönyvének, a törvényeknek ugye kéne igazodnia a világnak a változásaihoz.
Igen.
Megjelent egy új jelenség a világban, ez a platform alapú sztori, akkor hozzanak rá szabályokat.
Igen, mert például ugye az Ubernél volt, és akkor utána menjünk tovább, tehát az Ubernél volt olyan, hogy maga az Uber az elején még többet fizetett a fuvarokért, és utána vette vissza. Tehát, uh-huh. hogy az is egy baj, hogy ezért van az, hogy függsz ettől az összegtől, és akkor mondjuk szabályozói oldalon ugye ezt kell megnézni, hogy kell-e vele valamit kezdeni, vagy nem. De itt ugye ez nehéz, mert ugye attól még a vállalkozót is védjük, mert közben meg a piac is változik.
Igen.
Hát igen. Na, de menjünk tovább.
Entrepreneur.com-on jelent meg egy tök jó új cikk, amiben mindenféle kutatási eredményeket is hoztak érvként amellett, hogy vezetőként nem hanyagolhatod el a saját branded építését, hogy szüksége van a CEO-knak egyfajta ilyen én márkára. Ez egyrészt a szervezeten belül is fontos, hogy a munkatársak fele is kommunikálsz vele valamit, meg kifele ugye a cégként, a márka részeként is kommunikálsz magadról valamit. Igazából az jött ki, hogy kell, hogy legyen saját véleményed és személyiséged. A kutatások szerint az Y-generációs munkavállalók 50%-a elvárja, hogy a cég vezetője kiálljon valami mellett, és hogy legyen álláspontja fontos társadalmi kérdésekben. A fogyasztók 77%-a nagyobb valószínűséggel vásárol olyan cégtől, ahol a CEO aktív a közösségi médiában, és ugyanígy a vásárlók 82%-a jobban bízik azokban a márkákban, ahol a vezetés aktív a közösségi médiában. Szóval nem is csak a munkavállalóknak fontos ez a márkád, meg a személyiséged megmutatása, hanem a vevőknek is, ez ténylegesen figyelembe veszik a vásárlási döntés során, még ha egy nagyon tudatalatti dolog is. A cikk egyébként arról is beszél, hogy a társadalmi kérdésekkel vannak, akik ugye megégetik magukat, tehát hogy ezzel szemben könnyű felhozni olyan példákat, mint mondjuk most a Budweisernek a botránya, meg azért volt egy-két cég, aki már nagyon csúnyán mellé nyúlt ilyenekkel, de a cikkben kiemelték, hogy azok a kampányok és cégek szoktak pórul járni, akik nyerészkedni akarnak a trendeken, meg a társadalmi kérdéseken. Tehát az, hogy te mint CEO posztolsz a LinkedIn-re vagy egy Facebookra, egy fontos témában, az nem ugyanaz, mint hogy kihozol egy limitált szériás, mi ez?
Sört.
Ja, sört, vagy bögrét, vagy igazából a termékedből valami ilyen limitált szériát. Azért ez nem ugyanaz, tényleg, ezt érezzük. A cikk egyébként abban is segít, hogy hogy állj neki meghatározni az én márkádat, és azt mondja, hogy meg kell keresned azokat a core értékeket, amik mentén te biztosan állást tudsz foglalni adott dolgokban. Ez lehet amúgy egy ilyen iparági változás is. Tehát nem kell feltétlen azt mondanod neked, hogy mit tudom én lézervágok saválló acél dolgokat, akkor neked nem kell azonnal ilyen LMBTQ ügyekbe beleállnod, de mondjuk iparági trendek, változások, az, hogy az iparkamara csinál valamit, vagy nem csinál valamit, eltörölték a katát, ilyenekbe azért te is beleállhatsz, vagy egy akármilyen új szabályozásba. És hát össze kell írni, igazából azt ír mondja a cikk, hogy ülj le, és írd össze, hogy mik azok az értékek, amik számodra a legfontosabbak magadban, a személyiségedben, és utána menj tovább arra, hogy hogy akarod, hogy mások lássák a márkádat, meg az én márkádat, milyen stílusban szeretnél kommunikálni, és hogy határozz meg olyan témákat, amikről szeretnél beszélni, és olyanokat, amiket mindenáron el akarsz kerülni. Tehát, hogy egy kicsit tudatosan, ha leülsz, és ezeket végig gondolod, akkor sokkal könnyebben fogsz tudni nekiállni, posztolni.
Igen, szerintem ez egy nagyon fontos, kevesen foglalkoznak ezzel egyébként. Én nagyon sok cégvezetővel beszélek, nagyon sokan vannak bent ugye a Minerexa csoportban is, és figyelj, ledöbbenek. Ledöbbenek azon, hogy beírja, hogy ő vállalkozó, rákattintasz a profiljára, nem büszke a vállalkozására. A profilja hiányos.
Mondjuk nekem nem sincs semmi ilyenem.
Donát nem áll.
LinkedIn-en ott tök jó profilom van. Facebookon nem.
Jó, értem, de figyelj, azért bárhogy nézzük, ahogy eldöntötted, hogy te nagyon fontos, eldöntötted, hogy ez most azokra vonatkozik, eldöntötted, hogy vállalkozó akarsz lenni, eldöntötted, hogy nagyobb céget akarsz csinálni, akkor tehát tényleg nem azon a birodalmat akarsz építeni, több mint 10 fő vállalkozást akarsz csinálni, akkor igenis, kezd el kiépíteni, még a Facebookodat is be kell áldozni. Nem kell ott már személyes dolgokat megosztani meg, vagy csinálj egy másikat, már lehet privát profilt létrehozni a saját profilodon belül is. Meg tudod ezeket kezelni, erre adott már a Facebook tök jó megoldásokat, hogy mit látnak az ismerősök, mit nem. Erre van megoldás. De hogy nem látom az emberkén, hogy ő mit csinál. Beírod a Google-be, semmi info róla, botrány az embereknek, és a LinkedIn is ugyanígy. Tehát a LinkedIn-en se látni pont ezek az értékek egyébként, amiket, sőt erről, amikor volt a LinkedIn challenge-etek egyébként hasonlókan gondolkodtunk végig, hogy nektek mit kell ugye kommunikálni.
Igen, igen.
És hogy én azt látom, és erről már volt szó a Minner Facebookján, vegyesek voltak a vélemények ezzel kapcsolatban, én akkor is azt mondom, akarsz sikeres lenni, a vállalkozásoddal igenis valakinek kell. És lehet, hogy itt vannak azok a legbénább példák, mint az Elon Musk, meg Bill Gates, meg Mark Zuckerberg, meg ezek. Ezek tudom, hogy nagyok, de hogy akár
de vegyük,
Dominant is, vagy
a Life Tilt azért egy nagyon jó példa, mert ott meg egyenesen azzal vádolják, vagy azt mondják, hogy ott meg a ló túloldala van,
igen,
hogy igazából az én márkára építette fel a céget a tulajdonos. De ebből is látszik, hogy mennyire sikeres lehet egy cég attól, hogy az alapítója beleáll, és azt mondja, hogy én egy ilyen ember vagyok, én így kommunikálok, ez az én személyiségem, és akinek ez tetszik, az törzsvásárló lett ott.
Igen, több milliárd forintos forgalmuk felskálázták, éves forgalmuk, tehát hogy megnyereség.
Igen.
Tehát van benne ráció, meg ahogy mondtad is, tehát hogy emberekkel azonosulunk mi. De van egy márka a mögé lehet, és emlékszel egyébként, hogy a marketinges versenyen, szerintem a Hulit Szilvi, amikor beszélt, igaza volt, hogy a Dorkának egy picit oda kellene állnia. Óriási magas labda. Főleg, hogy a külföldi anyukák adták el ezeket a bőgréket, meg minden. A Dorka, a Tumblebee-ről beszélünk, aki a marketinges versenyben is volt,
igen,
és ott a Szilvi mondta, hogy beállhatna a Dorka jobban, és tényleg mondhatom azt, hogy brutál mennyiség terméket tudna eladni a nőknek csak azért, mert azonosulni, igen, tudnak vele.
Sok vállalkozó és vezető elbújik a márka mögé, és ebből egy nagyon steril kommunikáció lesz szerintem, hogy semmit nem mersz leírni, jaj, ne fogalmazzunk így, vagy fogalmazzunk kicsit óvatosabban, meg neutrálisabban, nehogy valaki emiatt beszóljon, meg majd a hirdetés alá csúnyát kommentelnek, de ezzel nem lehet kitűnni abból az iszonyatos média vagy reklámzajból, ami most van.
Ha
leírsz egy kicsit bunkóbb, vagy parasztabb, vagy beleállósabb mondatot, azzal ki fogsz tűnni. És lehet, hogy az emberek fele azt mondja, hogy hú, ez egy hülye, én ettől nem fogok vásárolni, a másik fele meg azt mondja, hogy hú, ez jó, én nekem szimpatikus ez a cég, vagy írsz egy semmitmondó, sablonos, gagyi hirdetésszöveget, és 10-ből 10 ember fog átgörgetni rajta.
Igen, jó, én erre azt
az mondom, rosszabb.
Nem kell, hogy megosztó legyél. Tehát, hogy vannak erre jó
technikák. Jó, nem kell nagyon megosztónak lenni, igazad
van. Vannak erre jó technikák, itt az is a lényeg, hogy kommunikálj. Például inkább máshogy fognám meg. Azért nem kommunikálsz bármiről, ami egy kicsit is gondolatod, ami egy kicsit is lehet eltér az iparágtól, akkor csak azért, mert azt mondod, hogy majd mit szólnak hozzá az emberek. Itt elmondom igen, nektek igen. Azt, hogy a minnert azért is sokan akár a piacon utálják, mert sok olyan dolgot kimondok, amit lehet, hogy ők nem, én nem vagyok nyers, hanem lelkesen megosztom ezeket az infókat, igen. Vagy ilyesmi, és az a helyzet, hogy ezzel például én, Mándó Milánként, igenis kitűntem az elmúlt időszakban azért, igen. Mert leszartam, és nem foglalkoztam azzal, hogy majd mit szólnak a konkurensek, majd igen. Mit szólnak a szakmába, majd én nem a szakmával, ez nagyon fontos, és ezt jó megjegyezni, ne a szakmával foglalkozz, hanem a fogyasztóval.
Így van. És igazad van, nem megosztónak kell lenni, csak valami ellenpéldát akartam hozni arra, hogy ha meg semmi személyiséget nem viszel bele, akkor meg ugye átgörgetnek rajta, tehát akkor meg nem fogsz igen. Kitűnni semmivel. A túlóvatoskodás veszélyes.
Szerintem a legjobb példa a Jung-féle 12 személyiségtípus, keres rá, Jung 12 archetípus, azt hiszem úgy kell rákeresni, és ott ki lehet választani, hogy te bölcs vagy, vagy például ez a megosztó, lázadó, nem tudom, ilyesmi, és akkor ezekkel lehet foglalkozni. Én is textelgettem a mindenen, hogy ja. Mi illik. Például én tudom, én ezt a megosztósat annyira nem.
Mage, warrior vagy sorcerer.
Igen, igen. Ez egy jó, ez egy izgé, úgyhogy én azt mondom, hogy ezzel mindenki foglalkozzon egy kicsit, és építse a személyes márkáját, és a munkavállalók szempontjából is jó. Én úgy gondolom, akár az új munkatársunk is, a Levi, biztos, hogy egy picit a Mándó Milán személyes márkára is csatlakozott, és ma is mielőtt a podcastet felvettünk, itt beszélgettünk, és kérdezett valamiről, ilyen meglátásomról, meg én nézőpontomról, és én azt elmondtam neki, és látszott azt, hogy ezzel őt már formáltam, és igenis, most nem azt mondom, lehet, hogy több mint 5 hónapot nyertem. Mondok egy durvát, ezen most küldtem ki egy ajánlatot egy nagy banknak, remélem igent mondanak, egy szponzorációra. Sákerestem LinkedIn-en a marketing vezetőre. Uh-huh. 97 óta ott van. Donát. Annál a banknál. 97 óta.
Az komoly.
Úristen. De neki ez volt a talán első munkahelye, de azt hiszem nem. De hogy ő 1997 óta ott van, rá pár hónapra született a Levi, az új munkatársunk. Ő azóta ott van, képzeld el. 27 éve. Durván.
Az nagyon durva.
Az durva. Ezzel zárom a mai podcastet. Kommenteljétek be nyugodtan, hogy ki az a CEO, CEO, aki cégvezető, akire így felnéztetek, vagy mit gondoltok erről a témáról. Inkább erre lennék egyébként kíváncsi, de persze jöhetnek a rabszolgás kommentek is, mert az is egy érdekes téma volt.
Igen. Ők jönnek ide fizikai munkát végezni, mi megyünk a Fülöp-szigetekre digitális nomádnak.
Igen.
És helyet cserélnek.
Ez egy csere.
Igen.
Na, sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Minner Podcast, ahol hangot adtunk az üzletnek. Azt kerestük, hogy lehet jobban csinálni. Hát így. Tarts velünk legközelebb is, addig is találkozunk a Minneren. www.minner.hu